Budapesten mulatók, orfeumok sora létesült a 19. század második felében. Ezek időközben átalakultak színházakká. Az Uránia fennállása 125 esztendeje alatt többször is profilt váltott. Mulatóból színház, tudományos színház lett. Nem csak színházi produkciókat láthatott itt a közönség, hanem igen, tudományos előadásokat, vetítéseket, megmozgatott képeket is. Az épület tetején forgatták az első magyar filmet, a Táncot. Ahogyan a címe is mutatja, valóban táncjeleneteket vettek fel. Egészen pontosan egy 24 kockából álló, 1-2 perces produkció lett a végeredmény Pekár Gyula azonos című előadásához. 1901-et írunk. Ez az első tudatosan forgatott filmecske, amelynek felvételein Blaha Lujza és Hegedűs Gyula táncol. Az Uránia már működésének első évtizedeiben is világhírességeket látott vendégül, Isadora Duncan amerikai táncművész például. Közben az első megmozgatott képeket felváltja a már igazi filmgyártás. Korda Sándor, Kertész Mihály forgat filmeket és mutatja be ezeket az Urániában. Tudományos előadások sorozata segíti elő az Uránia védjegy kialakulását, amely ugye az egész magyar lakta régióra jellemző. A második világháború után moziként működik az Uránia, de a 80-as évekre olyannyira rossz állapotba kerül az épület, hogy már-már a pusztulás fenyegeti. A 90-es, 2000-es években újítják fel, ma új pompájában működik, és ismét a film sajátos fellegvárává alakult. Fesztiválok, filmnapok zajlanak az Urániában, különleges filmbemutatók, különleges vendégekkel, világsztárokkal. Az Uránia a magyar kulturális élet meghatározó helyszíne és intézménye volt. A kor köztiszteletben álló személyiségei, művészei látogatták. Az idén megjelent kötet az épület fennállásának, működésének minden vetületére igyekszik kitérni. A kutatások során levelek is előkerültek, amelyekből kitűnik, hogy az ott vetített képek, előadások igencsak hasznosak voltak. Például Csontváry Kosztka Tivadar számára a magyar puszta megfestésében, vagy Karinti Frigyest is megihlette az Uránia Tudományos Színház. A Bugya Zsófia szerkesztette kötet Budapestnek olyan ékességét mutatja be, amelyben kultúrtörténeti, művészet és építészet történeti érdekességekre is fény derül, nem csak színház és mozi történetre. Egy olyan fehér lapot sikerült megtölteni a könyv által, amely bármilyen hasonló jellegű kutatás alapját képezheti ezek után. Az Ismeretlen Uránia című kötetet szeptember végén mutatták be Marosvásárhelyen is a Gemma kávézóban, az Alternatív Nemzetközi Rövidfilmfesztivál keretében. Akkor beszélgettünk a kötet szerkesztőjével, Bugya Zsófiával, és az Uránia Nemzeti Filmszínház igazgatójával, Elekes Botonddal.
Ennek a kötetnek a szüzséje, vagy a genézise, ez kb. Egy ilyen 6 évvel ezelőtt fogalmazódott meg, amikor engem kineveztek az Uránia Nemzeti Filmszínház igazgatójává, és rögtön már az első napokban, első hetekben egy jogi kérdés kapcsán egy úgynevezett vagyonkezelés, az épület vagyonkezelési kérdésének a kapcsán felmerült az, hogy voltak ilyen narratívák, ami arról szólt, hogy ez a budapesti színművészeti főiskola egyetemnek a mekkája, tehát az origója. Voltak olyan narratívák, hogy az épületnek az úgynevezett tetőteraszán, ami nem tetőterasz, hanem a tetejére felépített díszleten készült el az első magyar mozgófilm, tehát tudatosan készített magyar mozgófilm, a Tánc. Tehát ezek a narratívák egymással párhuzamosan voltak. Nyilvánvaló volt, hogy az utóbbi az teljesen biztosan igaz, az előbbiről azért voltak bennem kételyek, és akkor fogalmazódott meg bennem, hogy ne különböző ilyen, hogyan gyűrjük le az egyik logikával a másikat, hanem nézzünk utána ennek a kérdésnek, és ez volt az, amikor Bugya Zsófia, aki akkor is már a programigazgatója volt az intézménynek, felkértem, hogy lenne kedve egy ilyen kötetnek a megírásához, illetve a megirattatásához és a szerkesztéséhez. Tehát innen datálódik ez a történet. Mondta Zsófi, hogy hát igen, igen, lenne kedve, meg mennyire fontos és hiánypótló lenne, de hát ez egy hatalmas nagy munka. Körülbelül 2 év múlva az akkori kulturális miniszter Balog Zoltánhoz fordultam, hogy adjon nekünk támogatást, hogy tudjunk ennek a munkának neki kezdeni. Ő azonnal igent mondott, megkaptuk a támogatást, és elkezdődött az a műhely munka, amivel gyakorlatilag összeraktuk a szerkezeti keretét ennek a kötetnek, és akkor kezdtünk el gondolkodni, hogy milyen struktúrája legyen, milyen összetételű legyen ez a kötet. Az én gondolatmenetem az volt, hogy nagyon sokaknak ez a kötet elsősorban mozizás szempontjából lehet érdekes, tehát filmtörténet, mozitörténet szempontjából lehet érdekes. Mások meg az épületet szeretik, tehát az épületet rajongják körül, és akkor arra gondoltam, hogy ne egy ilyen lineáris, historizáló struktúrát adjunk neki, amiben egymással párhuzamosan göngyölítjük az elmúlt több mint 120 évet, hanem próbáljuk meg nagy fejezetekbe összerakni egyrészt a mozinak, mint intézménynek a történetét, másrészt az épületnek a történetét, és nem utolsó sorban adjunk egy olyan művelődéstörténeti kontextust, amiben urbanisztika, Budapest, város, stb. Mutatunk fel, sőt, nemzetközi kitekintéssel, és akkor ebbe a kontextusba raktuk be ezt a két fundamentumot. Tehát a mozi, mint intézmény története és az épület, mint műemlék, mint stílusnak a megjelenítése. Nyilván erős vitáink voltak, mert nem biztos, hogy mind így gondolta ez Zsófi is. Innentől teljesen rá is bíztam a munkát, mint egy jó producer vagy egy jó kiadó. Kit kérjen fel pont ennek a struktúrának a feltöltésére, milyen szerzőket, milyen terjedelmet jelenítsen meg egy-egy írás. Ennyi volt nagyjából a kezdés.
És Zsófi, hogy gondolta, miután ezt a hatalmas feladatot megkapta? Tehát mennyibe volt eltérő a te ötleted, kezdeményezésed, rálátásod az egészre, hogy mi kerüljön bele azért mégis ebbe a kötetbe?
Nyitott végű folyamat volt, tehát nem látszott, hogy mi lesz belőle. Tehát most, amikor így kezembe veszem a könyvet pár hónappal azután, hogy már letettem, és lapozgatom, akkor olyan kereknek tűnik, tehát mintha ez adott lett volna ez a tárgy, de valójában ez tényleg homályban volt. Egy csomó része, csomó szakasza ennek a történetnek egyáltalán nem volt látható. Tehát azt hiszem, hogy nem túlzok, ha azt mondom, hogy így nagyjából egy A4-es oldal volt az, ami rendelkezésünkre állt az elején. Volt a weboldalon egy fül, hogy az Uránia története, és ott nagyjából egy ilyen A4-es oldalnyi szöveg szerepelt. Egy olyan szöveg, amiben sok-sok információ mögött nem volt igazán konkrét tartalom. Például volt egy ilyen mondat, hogy egy időben Alhambra mulatóként üzemelt. És ezt valahogy valaki egyszer leírta, nem tudom pontosan, hogy hol szerepelt először ez a megállapítás, de aztán ezt mindenki átvette, és nagyjából ezek a rövid kis ismeretterjesztő szövegek egy-egy magazinban, vagy ilyen honismereti labban aztán mindig visszaköszöntek. Először ugye azt kellett megtalálni, hogy kik azok a szakemberek, akik ugyan még nem foglalkoztak a témával, de nyitottak lennének rá, mert valahogy a saját kutatási területükkel találkozik, és éppen van 2-3-4-5 hónapjuk, hogy ezzel intenzívebben foglalkozzanak. Úgyhogy hát itt a témák és a személyek megtalálása az párhuzamosan zajlott. Az első egyébként, akit felkértem, az Barkóczi Janka volt, filmtörténész, aki a 30-as évek mozi történetét megírta, és már ott is rengeteg ismeretlen információ került elő. Egyébként aztán a későbbiekben, amikor a különböző kutatásokat ugye folyamatosan figyelgettem, most olvastam a tanulmányokat, akkor tudtam segíteni az egyik szerző szövege alapján a másiknak, hogy ugye hát itt látom, hogy itt még csak 467 férőhely volt a moziban, itt már 1092, akkor ez hogy történhetett? Itt milyen átalakítások voltak, mi indokolta ezt? vagy hogy ma kezdeti időszakban, ugye, amikor ez még egy zenés mulató volt, nagyon rövid ideig, összesen másfél évig, akkor például az emeleten nyitott volt a díszterem, tehát ki be lehetett járni előadás alatt, mert hogy ez akkoriban így volt természetes, és akkor szóval azért az épületet nyilván nem lehet külön választani a benne zajló történésektől, de valóban egy olyan szerkezetet alakítottunk ki, hogy négy pillér lett. Az első az kifejezetten a akkor még Kerepesi út, ma már Rákóczi út 21-es szám alatti épületnek a változásai, fejlődése. Aztán az első évek, ugye, amikor megnyílik benne ez a zenés mulató, és aztán utána nagyon gyorsan tudományos színházzá, tehát az MTA égisze alatt működő ismeretterjesztő intézménnyé alakul. Egyébként ez volt az a korszak, amiből a legtöbbet lehetett tudni, mert ez pedagógia és tudománytörténeti médiumok számára is érdekes volt, és erről azért írtak többet. És aztán utána nagyon gyorsan ugye áttérünk a mozi korszakba, hiszen már most már több mint 100 éve moziként működik az intézmény, és ott megint nagyon-nagyon sok titokra derült fény, mert ugye annyi rendszerváltás és struktúraváltás, fenntartóváltás volt ennek a filmszínháznak a történetében is, amelyek mind elvágólagosak voltak, tehát nem akartak tovább vinni a múltból semmit, és éppen ezért nem is őrizték meg azokat, sem a dokumentumokat, nem volt az intézménynek egy archívuma például, ahol színlapokat, vagy bármit meg lehetett, plakátokat meg lehetett volna találni. Különböző közgyűjtemények és magángyűjtemények bizonyítékait kellett ugye előhalászni, hogy ezt össze lehessen építeni, ezt a puzzle-t, amiben még egyébként rengeteg részlet van, amit lehetne pontosítani, de mondjuk egyszer le kellett zárni, és akkor idén az egy nagyon jó alkalom, hogy 125 éves az épület, ugye a millennium évében épült, mint oly sok minden Budapesten, tehát ez is egy jó pont, a magyar film 120 éves, annak a kezdete is az Urániához kötődik, mondjuk 122 éves az Uránia név, tehát itt elég sok minden találkozik az idei évben.
Sokkal több, mint hagyományos szerkesztési feladatot végzett. Gyakorlatilag egyfajta középiskolás tanárként, vagy egy egyetemi oktatóként nagyon sok szöveget folyamatosan revízió alá vett, és folyamatosan rákérdezett. Egyfajta ilyen tanárként végezte el ezt a szerkesztést, és azért volt nagyon fontos, mert ugye tizenvalahány ember írt bele, tehát tanulmányt, és ezeket azért nagyon-nagyon fontos volt, hogy össze legyenek csiszolva, nem csak terjedelmileg, hanem minőségileg. Tehát ez egy igazi szerkesztési munka volt. Tegyem hozzá azt, hogy megírt ő is két szöveget, két vadonatúj tanulmányt, megírta a teljes kronológiát, ez mind ő dicséri, illetve a teljes képszerkesztést is rábíztam. Eleinte ez ellen tiltakozott, de aztán menet közben rájött, hogy ez így sokkal egyszerűbb, hiszen pont ő ismeri mélységeiben ezeket a szövegeket annyira, hogy a legadekváltabb illusztrációkat, fotókat, plakátokat, stb. Tudjon hozzá előkeresni. Több mint 20 közgyűjteményből kellett jogokat vegyünk, tehát kölcsönözzünk, és publikálási jogokat vegyünk, tehát ez egy egészen elképesztő nagy munka volt. Na most, hogyha valaki megkérdezi, és mindez hogy, és hogyan történhetett meg, akkor az a válaszom, hogy hát minden rosszban mindig van valami jó, és ez a nagyon rossz, ami történt velünk mindenhol, ez a pandémia volt. Kényszerűségből be kellett zárjuk az Uránia Nemzeti Filmszínház ajtajait. Tavaly nyáron egy rövid időre, vagy 4 hónapra újra meg tudtuk nyitni. Takaréklángon működtünk, mert mindenki takaréklángon működött. Gyakorlatilag 2020. március 11-én vagy 12-én azt tudtam mondani Zsófinak, hogy most akkor minden más tegyél félre, és addig ne gyere be az Urániába, ne gyere be az irodába, amíg nincs meg a kézirat. Gyorsan mondjak még el egy nevet, hogy ez hangozzék el. Méri Gábor, könyvkiadó, a Méri Ráció kiadónak a tulajdonosa, egy közeli nagyon jó barátom, aki ráadásul műtárgyfotós is. Zsófi vele konzultált, illetve az ő munkatársaival közösen rakták össze a könyvtervet, a formátumot, a tördelést. A kifejezetten könyv, mint produktum szerkesztése, ez a Méri Gábor és munkatársainak a segítségével történt meg, tehát egy iszonyatosan nagy munka.
Itt, hogy nem volt azért ez egy agyonkutatott időszak és terület, azt hiszem neked is kutatnod kellett ahhoz, hogy tudjad, hogy mit kérjél, nem? Meg hogy mire reflektáljon ez a könyv. Na, ezt hogy kezdted el ezt a munkát?
Tudtuk, hogy mulatónak épült. Tehát ezt ugye azért sejtettük, mert ha valaki belép az Uránia dísztermébe, és meglátja oldalt ezeket a gyönyörű, aranyozott, keretes, hatalmas tükröket, akkor az mindjárt szembeötlő, hogy ez nem mozinak épült. Moziban nem szokott tükör lenni a falon. 88-ban még csak Rimanóci megvásárolta ezt a bérházat, ahol egyébként Jókai is lakott egy ideig, és aztán ugye hát akkor a Rákóczi út akkor még nagyon másképp nézett ki, szóval ott voltak ilyen egy emeletes házak, meg már nagyobbak is nőttek ki, ugye a két színház, a két végpontja, nagyon vegyes képet mutatott, ez akkor egy jó beruházásnak tűnt nyilván. Egyébként aztán Molnár Dániel színház történész írta meg a kötet számára a mulató történetét, és hát azt is ki lehet olvasni ebből talán, hogy picit lehet, hogy az időpont rosszul volt megválasztva a megnyitásra, tehát míg a millennium évében nagy fellendülés volt a szórakoztatóiparban, ott aztán utána gyors zuhanás következett. Oroszi Antal nagyjából egy ilyen somosi mulató léptékű műintézményt kívánt itt nyitni, tehát ez egy hatalmas csillogó palota volt, amit nem tudott megfelelő módon működtetni. Tehát hiába voltak ott ebben a másfél évben külföldi sztárok is, Lona Barrison, meg ilyen nagy nevek. Valószínűleg még azzal se, hogy filmeket is tűzdeltek már akkor a műsorba, nem tudták megtölteni ezt a termet. Nagyon érdekes, hogy Molnár Gál Péter egy mulatókról írt könyvében egyszer elejtette azt, hogy ez talán egy ilyen kétes hírű intézmény lehetett, tehát, hogy itt tapétajtók nyíltak a falon, és ott mindenféle üzemek zajlottak. De ezt ő nyilván azért találta annyira izgalmasnak, mert hogy a főiskolára járva ez egy izgalmas képzet volt, hogy ebben az épületben, ahol itt tanítják a színi növendékeket, itt valaha ilyesmi zajlott. De ennek nem voltak tényleges bizonyítékai, és Molnár Dániel aztán végigkutatta ezt, és megállapította, hogy ez már csak logikailag sem jön össze, hogy amikor kijön Oroszi a kisebb mulatókból, és bemegy ebbe a hatalmas nagy beruházás keretében, megépült csillogó palotába, ahol már neki nyilván egy sokkal szélesebb közönséget kell kiszolgálnia, hogy biztos, hogy nem lehettek ott olyan pajzán tartalmak, amiket megpróbált volna ilyen nagy publikum számára eladni. Tehát számos ilyen előítélettel is meg kellett küzdenünk. Az volt a nehézség, hogy ugye a különböző korszakok és a különböző disziplinák számára más-más források álltak rendelkezésre. Például a kabaré színház történés számára többnyire csak sajtóforrások, német nyelvű lapoknak a vonatkozó hivatkozásai, tehát azok álltak rendelkezésre, tárgyi emlékek semmi. Tehát ő megpróbált egy aukción lecsapni egy ilyen műsorlapra, de még az se sikerült, mert aztán valaki elvitte az orra előtt. Nem igazán voltak olyan jellegű bizonyítékai. Nyilván Kelecsényi Kristófnak, aki építészettörténésznek, inkább látványtervek, tervrajzok, másfajta dokumentumok voltak, és az, hogy ez összeálljon egy egész részé, és ne úgy tűnjön, mintha teljesen különböző egymással párbeszédet nem folytató szövegek lennének a kötetben, ezt kellett elkerülni, és ezért kellett nagyon alaposan újra és újra átdolgozni, és átdolgoztatni velük a szövegeket, és örülök, hogy nem mentem az agyukra, és nem mondták azt egy idő után, hogy na jó, akkor csinálj, amit akarsz, hanem eléggé rugalmasan, és mondom, hát ez több évig tartott, tehát ez a pandémiás időszak, ez már igazából a lekerekítés szakasza volt, tehát egy év nettó, az csak a formába öntése volt ennek az anyagnak.
Archívum egyáltalán nem létezett, vagy valamilyen dokumentumok gyűjteménye ebben az intézményben, vagy eltűnt, megsemmisült a több mint 100 év alatt, 125 év alatt?
Valaminek léteznie kellett, ugye annó, amikor mondjuk a tudományos színház működött benne, azt tudjuk, hát a Uránia Tudományos Színház mellett az egyesületnek volt folyóirata is, egy hatalmas színvonalas havi megjelenésű lap volt, amiben beszámoltak a színházban zajló előadásokról is, voltak kritikák, vagy annak a rövidített változata, képanyagot közöltek, és mindenfajta tudományos felfedezésről, meg társadalmi jelenségről lehetett ott olvasni. De abból a korszakból viszonylag sok dokumentum van, a Széchenyi könyvtárban le vannak fűzve adott évadok színlapjai, ott estéről estére mindig volt új színlap, ugye ezek voltak a mozitörténetileg is már fontos vetített képes előadások, amilyen a tánc is, ugye az első magyar mozgókép, vagy alkotás, filmalkotás mondjuk így. Ezek abban az értelemben nem voltak fix tartalmak, hogy mondjuk minden este ugyanazt mutatták volna be, hanem ha éppen találtak egy jó kis mozgóképet, egy krampácsolók, vagy nem tudom, és az illet az adott témához, akkor azt belevették abba a programba is, de lehet, hogy egy másikba is, és akkor mindig kiegészítették ezt a programot, és az volt, hogy mondjuk 125 vetített képpel, 10 mozgóképpel, és föl volt sorolva, hogy milyen mozgóképek vannak benne. Na most ez egy hihetetlen forrása a korabeli tudományos ismeretterjesztés, vagy a filmtörténet, ugye hát aztán már az Urániának lett egy saját filmlaborja, és stábokkal filmeket gyártatott, és akkor már megjelenik, hogy mondjuk saját mozgóképekkel, vagy színezett képekkel, nagyon érdekes dolgok ezek, és ezek a színlapok hihetetlen vékony máló állapotban, de megtalálhatók. Ezek az Országos Széchenyi Könyvtárnak a plakát és kisnyomtatvány tárában, illetve a színház történeti tárában vannak. Aztán ott van a maga a táncalbum, amit Pekár Gyula Molnár Viktor számára rakott össze, ami a legfontosabb dokumentuma a táncnak, ami sajnos ugye elveszett, mint a korai mozgóképek 90%-a. Amíg készült a könyv, például kiderült, hogy az építészeti múzeumban is van egy diagyűjtemény, ugyanis ennek a tudományos színháznak volt diafilm gyára, és terjesztették a diaképeket a vidéki előadásokhoz. Például műemlékekről egy diasorozat van ott is a gyűjteményben, amit éppen amikor készült a könyv, akkor kezdtek el megnézegetni, hogy mik is vannak ezeken a diákon. Tehát itt rengeteg feltáratlan anyag van. Ezek egységes rendszerben nincsenek meg se. A mozinak valószínűleg nem volt akkora rangja a kezdeti időben, hogy arról egy ilyen filmtörténeti gondolkodással mondjuk megpróbáltak volna szisztematikus lenyomatokat hátrahagyni későbbiekben, illetve Lajta Andor majd aztán elkezdi feltárni a magyar filmtörténet dokumentumait. De valószínű, hogy akkor, amikor igazán elkezdődik a filmtörténeti kutakodás, mondjuk az 50-es években, akkor más súlypontok voltak, mondjuk az üzemeltető megint nem arra figyelt, tehát akkor egy ideig gálamoziként üzemelteti az Urániát, és aztán, amikor beleolvad a fővárosi mozik hálózatába, és 56 után amúgy is egy kicsit szerintem ilyen ideológiai hangsúlyeltolódás miatt is leveszik a csúcsról, tehát azt mondják, hogy inkább a Corvin, ugye, amit aztán felújítanak, vagy a Vörös Csillag mozi lesz a presztízs mozi, akkor az Uránia végképp egy ilyen elfeledett, egy ilyen mesepalota lesz.
A az idősebb Rimanóczi Kálmán, mint befektető, egy nagyváradi polgár volt, aki kitalálta magát az épületet, mint befektetést. Annak idején, amikor ezt felépítették, mondjam azt, ez a vendéglátóipar, a szolgáltatóipar, a kabaré egy helyszíne volt, tehát semmi esetre sem moziként épült, és semmi esetre sem valamilyen fajta tudományos intézmény helyszínének épült. Az, hogy pont itt a millennium körül, ugye, tehát volt egy nagyon-nagyon jelentős polgári gondolat, hogy tudnilik, egy művelt nemzetté alakuljon Magyarország, és nagyon jelentős erőfeszítéseket tettek a tudományos ismeretterjesztésre, a népművelésre, ezek a népfőiskoláknak valamilyen fajta előzményeként lehet ezeket valahogy értelmezni. A Magyar Tudományos Akadémia égisze alatt valósult meg az Uránia Tudományos Egyesület, és megcsinálták az Uránia Magyar Tudományos Színházat. Nyilvánvalóan ezt is ilyen közép-európai kitekintéssel és példákkal, német meg osztrák példákkal, tehát ott is volt ugyanilyen. És elkezdték ezeket az ismeretterjesztő előadásokat ott megvalósítani. Ez egészen fantasztikus dolog volt, ami ma, ugye 120 évvel később, szégyelhetjük, egy kicsit pironkodhatunk, hogy miért nincs ilyen most is, miért nem visszük be az egyszerűbb embereket, és miért nem próbáljuk megtanítani nekik mondjuk a tudomány legújabb vívmány, miért nem ismertetjük meg, stb. Ez egy egészen fantasztikus dolog volt. Itt szeretnék egy fogalmat itt pontosítani, tehát ez a színház kifejezés, ezt ne úgy képzelje bárki, hogy valamilyen fajta dalszín színházi vagy prózai színházi előadás volt, így hívták magát, az intézményt hívták ki. Tehát Uránia Tudományos Színház, hát nem volt más neve, ezért egyébként későbbiekben többször is gondot okozott ez a nyelvpolitikai interpretációkra adott lehetőséget. De maga az archívum, ugye mi onnan indultunk ki, azért sem volt valószínű, hogy legyen egy saját archívuma, mert nagyon gyakori volt egyébként az intézménynek, mint épületnek a tulajdonosváltása, és az intézményen belüli tartalom, tehát az, ami ott megjelenik, annak a műfaj változása. Sőt, én leginkább azt gondolom, hogy egy jó ideig egy ilyen jó értelembe vett kulturális központ volt, amiben rengeteg műfaj, a művészet rengeteg ágazata, sőt a tudománynak a rengeteg ágazata jelent ott meg, és erre kitűnő volt akkor is, hozzáteszem most is, az épület az adottságaival.
Ez lehetett vajon a fénykora ennek az épületnek és intézménynek? Aztán jött egy kis halódás, és nyilván most megint reméljük, hogy fénykorban vagyunk.
Az biztos, hogy amikor a Tudományos Színház ott megnyílt 1899-ben, gyakorlatilag egy éven belül szenzációs siker lett. Teltházas előadásokon lehetett az északi pólusért folytatott küzdelemről, a cseppfolyós levegőről, tehát olyan dolgokról hallgatni előadásokat, amikről ma nem értjük, hogy lehetett, hogy ezek tömegeket mozgattak meg, de ez így volt. Nyilván voltak közéleti témák is, tehát egészségügy, pszichológia, divat, nagyon sok ilyen utazással kapcsolatos világkiállítások rövid bemutatása, és a tánc, ugye az egy divatos téma volt. Korai filmekben gyakran láttunk táncjeleneteket, vagy maga ugye hát ezek a filmek még csak ilyen 1-2 perces alkotások voltak, tehát az adta magát, hogy a mozgást rögzítsék. És hát így volt, hogy Pekár Gyula kitalálta ezt, hogy legyen egy tánctörténeti előadás. Valószínűleg ugye külföldi példákból merítette az ötletet. Egyébként neki volt korábban már egy Spanyolországról szóló ilyen úti előadása, amiben szintén volt táncjelenet, egy olyan táncjelenet is, ami a táncfilmben is megjelent. Tehát itt az történt, hogy elmesélte Pekár az ő kis ilyen szellemes, kicsit ilyen frivol stílusában is, hogy a melyik korokban hogy táncoltak, és ez az etikethez hogy kapcsolódott, stb. És akkor ehhez kerestek illusztrációkat, egyrészt állóképeket, tehát mindenféle festmények reprodukcióit, ezeket diaképként bevetítették, illetve mozgóképeket is. Akkor már ugye elég sokféle mozgóképet hoztak be, főleg francia forrásból, de külföldről, és ezekhez akkor ő kitalálta, hogy legyenek saját gyártású filmecskék is. Korai színlapokon nagyon jól követhető, hogy hogyan változik a betűzött filmek száma, meg tartalma. A filmek, amiket az Uránia készített, ezeket Zsitkovszky Béla, az Uránia technikusa, mozigépésze, fotográfusa vette föl. Többségében az Uránia tető teraszán, valójában ez egy lapos tető, ott ácsoltak egy kis színpadot, és akkor ilyen fix háttérrel volt két vagy három háttér, ami előtt felvették ezeket, egy fix kamera állásból jöttek, és az Operaház balerinái, Cesare Smeraldi balettmester koreográfiája alapján, és ott a Bradics Béla cigány primás kíséretével, meg az Uránia zenekarának, ugye akkor még volt zenekara az intézménynek, rögzítették ezeket a táncokat, amelyeket aztán az előadás keretében, mindig amikor odaért az előadó a szövegben, akkor bejátszották az adott felvételt, és néha akkor a taps volt egy-egy felvétel után, hogy gyorsan újra meg lehetett nézni. Ez rendes három felvonásos előadás volt, ez volt a klasszikus urániás előadás szerkezet, és hát például Pekárnak az előadásai, Amerika, meg a Cézárok, meg mit olyan, ezek hatalmas sikert arattak. És akkor nagy-nagy társadalmi mozgósítás zajlott, hogy ezek sok-sok ember beüljön, sőt, hát amit nagyon fontos megjegyezni, hogy az Uránia mozgalom az nem korlátozódott az épületre. Részben egyébként ez is lehetett az oka annak, hogy egy idő múlva már nem volt akkor a kuriózum maga az Uránia színház, tehát hogy oda menjen be valaki egy ilyen előadásra, hiszen elkezdték utaztatni ezeket az előadásokat. Eleinte úgy, hogy maguk az előadók, tehát Tormai Cecil, meg Pekár, meg a különböző tudósok, akik itt előadtak, elindultak vidékre. Például a Monarchia fürdőhelyein nyaranta előadták ezeket az előadásokat az eredeti illusztrációkkal. De aztán elkezdték szerintem sokan lenyúlni az Uránia brandet, azt mondták, hogy ők is egy Uránia előadást hoztak, úgyhogy akkor rájöttek, hogy ez jobb lesz, hogyha ők ilyen standard formára hozzák, és mivel a film az egy jól sokszorosítható anyag, meg a képek is, ezért csináltak ilyen megrendelhető film és diaképeket, amiket meg vetítőt is, diavetítőt is lehetett kölcsönözni, és egyre inkább elkezdték ugye akkor még a nagy Magyarországon mindenfele terjeszteni ezeket, tehát hogyha a helyi jegyző meg a tanító úgy látta, hogy ők akarnak ilyen előadásokat, akkor bejelentkeztek az Urániánál, és megkapták az anyagot. Ez olyan széles körben elterjedt, hogy végül 1910-re nagyjából megszervezték a fiók intézmények rendszerét, ami azt jelentette, hogy akkor már ugye voltak mozik, hogy a helyi mozisok bejelentkezhettek, hogy ők szeretnének Uránia fiók intézet lenni. Ugye addigra már ilyen 47 mozi, nyilván ezért is van ilyen sok Uránia mindenfelé, ezek bekapcsolódtak a hálózatba. Ettől egy kicsit szerintem az Uránia exkluzivitása, tehát magának a Rákóczi úti Urániának az exkluzivitása csökkent is, mert már otthon is meg lehetett nézni mondjuk Szombathelyen vagy Miskolcon egy-egy Uránia előadást. És hát aztán a 10-es évekre pedig maga a film annyit változott, hogy nyilván akkor már nem az volt a cél, hogy maguk gyártsanak a saját kis laborjukban, amit Lajta Andor az első magyar film laboratóriumként emleget, hogy ott készítsenek komolyabb filmeket, hanem akkor már egyre inkább nyilván a külföldi produkciók beszerzése volt izgalmas, és elkezdtek olyan hibrid előadások fele elmenni, hogy mondjuk az előadás első részében levetítettek egy olasz gyártású történelmi filmet Pompeiről, és akkor utána volt egy kis előadás, vagy egy idő után aztán egészen az lett, hogy már csak egy kis bevezető volt, és akkor utána rájöttek, hogy a mozi az már sokkal jövedelmezőbb, vagy hogy miért ne lehetne ugyanolyan művelődési eszköz a film, mint a színház vagy a szöveges előadás. És akkor persze ott ezen nagy viták vannak, hogy milyen irányba kéne elvinni az Urániát, de végül is az történik, hogy a mozi felé megy el, ami lényegében egy gazdasági szükségszerűség is, mert a világháború alatt maga az Uránia részvénytársaság azaz, ami gazdaságilag kibillen az egyensúlyából, és nem tudják másként fenntartani, hanem az akkor éppen konjunktúrába jutó magyar filmgyártásra támaszkodva próbálják biztos alapokra helyezni. Tényleg a Korda filmek, a fiatal magyar film jelentős alkotói csoportosulnak az uránia köré. Na például ez volt az a része, amit én írtam meg a történetnek, és ezt azért írtam meg én, ugyanis ennek nem volt semmilyen nyoma, hogy a 10-es években mi történik a moziban. Ez azért lehetett, mert a Tudományos Színház olyan nagy presztízsű intézmény volt, hogy amikor az megszűnt, akkor a korabeli néző számára ez egy borzasztó hanyatlás lehetett. Ők akkoriban nem rögzítették ezt úgy, mint egy új korszak kezdetét, ami egy nagyon jelentős, tehát a maga a film diadal útjának a kezdete lesz. És az, hogy például Korda Sándor az igazgatóság tagja lett akkor, meg hogy micsoda nagy szellemi mozgás lehetett akkor is az Uránia körül, ez nem látszott. Amikor egyre inkább mentem közel a témához, láttam, hogy ezt muszáj valakinek megírnia, és most már nem is tudok felkérni senkit, úgyhogy ezt kénytelen voltam akkor én. De mondom, ez egy nagyon érdekes, izgalmas fejezet, és hát a későbbiekről pedig kicsit párhuzamosan azzal, ahogy minden más mozinál is meg lehet nézni a hangos filmváltást, a 45 utáni, ugye az ideológiai váltás, stb. Ez mind-mind végigkövethető az Uránia történetén is, de az Uránia mégis speciális, mert mindig is presztízs pozícióban volt, és mindig a figyelem középpontjában volt politikum, és mindig élénken érdeklődött az Urániában rejlő lehetőségek iránt, hogy hogyan lehet ott akár propaganda munkát folytatni, akár a korabeli sajtó számára látványos eseményeket rendezni.
De mégis bekövetkezett egy hanyatlás. Ez minek volt tudható a konkurenciának, a más moziknak, mindaddig, ameddig fel nem újították a 2000-es években a mozit?
Az 50-es években még egy nagyon kiemelt pozícióban van az Uránia, tehát a Fábri filmek, Keleti Márton filmjei rendre ott jelennek meg, és ott vonul föl a magyar filmgyártás krémje. Aztán 56 után valószínűleg ideológiai alapon is más mozikra terelődött a figyelem, de technikailag is az Uránia lehetőségei korlátozottak voltak, hiszen itt adott egy színpad, egy adott képarány, tehát hogy itt például szélesvásznú beruházásokat nem lehetett kivitelezni, nem lehetett szétrombolni az épületet. Úgyhogy valószínűleg ezek a technikai lehetőségek is korlátozták az Uránia. Akkor még egyébként hatalmas férőhelyes, tehát azt hiszem 900 férőhely volt akkor benne, ami ma szinte elképzelhetetlen, amikor 425 ember tud mozizni, hogy fértek el annyian, de akkor még annyian voltak. A 60-as évek után megjelennek a tévékészülékek minden háztartásban, a magyar film sokat veszít a presztízséből a 70-es évekre, nagyon nehezen működtethetővé válik egy ilyen gigantikus terem. Nyilván ezért jelennek meg aztán később a multiplex mozik, amelyek gazdaságosabban működtethetők, és egy ilyenfajta átalakításra akkoriban még nem volt lehetőség. Szerencsére, amikor a felújítás pillanatához elér az épület, tehát az ezredforduló, akkorra már léteznek olyan mélyépítési technikák, amivel végülis a Mányi István építész stúdió tervei alapján ki lehet alakítani kamaratermeket az épület alatt. Tehát nyilván korábban erre nem lett volna mód, és máshol az épületben sem lett volna mód kamaratermek értelmes elhelyezésére. Az egy nagy pillanat, amikor eldöntik nem csak azt, hogy kiveszik a piaci hálóból, és azt mondják, hogy egy nemzeti intézményt csinálnak belőle, ami ugyan nem biztos, hogy gazdaságosan működtethető egy ilyen műemléképület, mert hiszen sokkal költségesebb a fenntartása, mint egy normál mozié, tehát eleve egy intézményi váltást kezdeményez a kulturális kormányzat, másrészt kitalálja, hogy ezt az épületet fel is kell építeni, hiszen gyakorlatilag 1930 óta nem volt generális felújítás. Ezzel a két kamarateremmel tulajdonképpen a kor igényeihez is adaptálják. Úgyhogy ez egy nagy pillanat, 2002-ben nyílik meg, áprilisban a mozi, és azóta ugye idestova 20 év eltelt. Szerintem nagyon nehéz volt megtalálni a helyét, hogy mit tud egy ilyen intézmény nyújtani, és hogyan tartható fent gazdaságosan. Ez gyakorlatilag főleg a mozik digitalizációjával, azzal, hogy nagyon sok önálló tartalom bemutatására vált képessé egy-egy mozi, ez a 10-es évekre, de leginkább az elmúlt 5-6 évre nagyon jól beállt. Hát a jövő majd még sok kérdést tartogat.
Na de mit tud nyújtani az intézmény 125 évvel születése után?
Tehát a mozizás, a moziban való filmnézés, ez egy olyan közösségi élmény, ami egészen biztosan meg fog maradni mindig is. Bármilyen ultra-szuper technikák elérhetővé válhatnak a nagy közönség számára, ilyen home movie, tehát hogy hazavieti, megveheti, hazavieti, egy dolgot biztos nem fog tudni megvenni, a közösségi élményt. És meg vagyok győződve, hogy az a közösségi élmény az írja felül ezeket a high-tech berendezéseket, mert annak az igénye. És ezért azt gondolom, hogy a mozi mint intézmény, és a mozizás mint cselekedet, ez mindig is fent fog maradni. Közelítsem meg másként, én gyerekkoromban nagy mozinéző voltam itt Marosvásárhelyen, itt a főtéren, meg a környezetében volt 4 mozi, ugye, tehát az Árta, a Progressul, a Select és a Tineretulu, ez volt a 4 mozi, mindig ultra telt házvani volt, és pont az a közösségi élmény volt, ami minket odavitt, akár úgy, hogy 10-szer nézzük meg mondjuk a Claudia Cardinale-t, a Volt egyszer egy Vadnyugat című filmet, vagy mit az Elfújta a szelet, vagy egy teltháza, és szikrázott a levegő, és azt szerettük, és abban fürdőztünk abban a közegben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez így is marad. Természetesen nem lehet nem figyelembe venni az elmúlt évtizedekben a fogyasztási szokásokat, tehát a kultúrára vonatkozó fogyasztási szokásokat. Például az Uránia mozi is, ami ugye azóta Uránia Nemzeti Filmszínház, ez az intézmény is ezt nagyon megsínylette. A VHS kazetták, videólejátszóknak a megjelenése Közép-Európában, ez egy óriási nagy jobb egyenest húzott be a moziknak. Nem beszélve utána a világháló, mint orgánum, mint intézmény, azonnal letölthető tartalmak. Tehát ezek mind olyan kihívások, aminek a kontextusában, ha az ember belegondol, hogy akkor egyáltalán hogy van még mozi, akkor meglepődik, hogy van mozi, de van mozi, és lesz mozi azért, mert szükség van erre a közösségi élményre. A másik aspektus az meg az, hogy akárki akármit mondhat, egy 10x5 méteres vagy 10x7 méteres vászonban és egy több ezer wattos surround hangtechnikával azért egészen más az élmény, mint otthon egy szobában vagy egy nagyobb szobában bármilyen fantasztikus berendezést vesz az ember, tehát az nem tudja ugyanazt nyújtani. Én azt gondolom, hogy technikailag is, a mozi, az biztosan többet fog tudni mindig, mint a hazaszállítható, otthon elérhető berendezések.
Hát az Uránénak a hangulata egészen más, tehát van egy ilyen nagyon kellemes családias hangulata.
Az Uránia az mindenfajta elfogultság nélkül, azt gondolom, hogy Európa biztos legszebb 5 mozi terme, tehát az Uránia díszterme, és megkockáztatom, a világ legszebb 10 mozi termeinek egyike. Amióta én ott vagyok, tehát az elmúlt 7 évben is rengeteg nemzetközi sztárvendégünk volt, különböző filmbemutatókon, meg fesztiválokon. Tehát aki oda bejött, az mindenki el volt ájulva, tehát tényleg döbbenettel szemlélte ezt a csodát, ezt, amit a Schmál Henrik, mert hangozzék el a neve, tehát az építésznek, mert a Rimanóci ugye ő a beruházó volt, a Schmál Henrik az építész, a tervező, amit annak idején megálmodott, és meg is tudták valósítani, tehát tényleg mindenki le van döbben, vagy ez mennyire fantasztikus.
Mór stílusú, vagy móros jellegű, az Alhambra motívum kincséből építkező épület. Ugye Torma Ágnes művészettörténész ezt a kötet számára megmutatta, hogy vannak ennek rokon intézményei, vagy rokon épületei voltak Európa szerte, de ezek pont azért, mert ugye a századforduló nagyon sok minden ilyen gipsz és főleg látványelemekre épül. Nagyon sok épület nem maradt meg. Például a Portói tőzsde, ami egy nagyon szoros rokonságot mutat az Alhambrával, az még megtekinthető. De a többi épület, amit ő itt felsorol a könyvben, már mind nem létezik. Tehát ilyen szempontból ez egy nagyon fontos építészeti kuriózum, hogy ilyenünk van itt Budapesten. Egyébként érdekes, hogy a 20-as években Amerikában épülnek ilyen fantasztikus mese mozipaloták, és azoknak nagyon gyakran ilyen orientális mintakészlete van. Szerintem, ha valaki Amerikából ide jön és megnézi ezt, akkor azokra fog asszociálni. Úgyhogy izgalmas, hogy a századfordulón, amikor a film is egy izgalmas, kuriózum, újdonság, meg ez az egész orientális minták, hogy ezeket így találkoztatják. Szóval ez tényleg olyan, mint egy mesepalota, nem véletlen, hogy nagyon sok film forgatásához helyszínként használják. Most csak egy jut eszembe a közelmúltból egy magyar film, a Félvilág, amiben egy ilyen bordélyházat rendeztek be ott az előcsarnokban. De Adrien Brody-tól kezdve, aki a Houdini sorozat kapcsán járt nálunk, de Nicolas Cage is forgatott. Tehát az elmúlt években is nagyon nagy sztárok fordultak meg ott. Hát akik pedig filmbemutatóra jöttek, ott Roman Polanski-tól Terry Gilliam-en át, Helen Mirren, szóval sokan jártak nálunk. Még egy gondolat jutott eszembe annak kapcsán, amit Botton mondott, hogy hát a mozizás, az szerintem manapság azért is nagyon fontos, hogy elmenni valahova, megnézni valamit, tényleg mindenhol mozgóképek jönnek szembe, és az ember már semmit nem tud végignézni, mert csörög a telefon, írja SMS, nem tudom, valami mindig történik. Tehát maga az erőfeszítés szerintem a mozi élményhez rendkívül fontos, hogy oda kell mennem, előre el kell döntenem, hogy meg fogom nézni, lefoglalok egy jegyet, az estémet arra szánom. Szóval ilyen értelemben szerintem azok az ember agyán átsusszanó filmélményekhez képest egy mozi élmény az sokkal maradandóbb lesz. És ezt magamon is tapasztalom, illetve minden egyes eseményen, ami ott megvalósul, és azért el lehet mondani, hogy évi 30 díszbemutató és műholdas közvetítések és 10 filmfesztivál és a folyamatos pozitív visszajelzés, hogy meg tudtuk valósítani, és hogy igenis az embereket ez ma is érdekli. Szerintem ez rendkívül fontos.